Nagypéntek esti istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Istentől, aki úgy szereti ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található Lukács evangélium a 23. részében, a 32-től a 46-ig terjedő igeversekben. Ezt a hosszú igeszakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Így szól hozzánk tehát Istennek igéje Lukács evangélium a 23. részéből, a 32. és azon következő versekből. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet a koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztoztottak ruháin, a nép ott állt és nézte, a főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak, másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak, ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva, ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt, nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta ezt mondva neki, nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Kedves testvéreim, hogy Isten igéjének ne csak hallgatói, de befogadói, megtartói legyünk, ezért gyertek, boruljunk le Urunk előtt, és imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, megrendülve állunk itt most előtted, állunk itt most a te keresztednél, és gondolunk arra, a nagypénteki történetre, ami akkor beleíródott a történelem lapjaiba. De nem csak a történelem lapjaiba íródik be, hanem a mi szívünkbe is. Hogy bizony nekünk kellett volna ott lennünk azon a kereszten, jogosan, ahogy az egyik lator is megmondta. Urunk, kérünk, adj ma este a mi szívünkbe alázatot. Adj ma este a mi szívünkbe igaz keresést, amely a te igédben csendesedik el. Kérünk, segíts most elcsendesednünk, segíts most rád figyelnünk, és segíts megértenünk teljes valójában, hogy mit szenvedtél el értünk. Hogy te hordozod a mi bűneinket. Engedd, hogy a szívünk mélyéig átéljük, végig tudjuk gondolni, és kérünk, hogy teted méltóvá hozzád a mi Isten tiszteletünket. Mert nincsen nagyobb áldozat, és nincsen nagyobb szeretet annál, amit te mutattál meg értünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül, hívásával nagypénteki üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Ez az ige megtalálható már felolvasott ige szakaszban Lukács evangéliuma 23. fejezetében, a 40. versben, eképpen. Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Nagypénteket ünneplő gyülekezet, Isten nagypéntekre emlékező székesfehérvári református népe. Súlyosan hangzik ez a mondat, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Olyan elfogadhatatlanul súlyosan. Talán hirtelen meg is lepődtek páran, hogy miért ezt a rövid mondatot, miért pont ezt a kis szakaszt választottam ki, ami ítéletről beszél, vészjóslóan. Néhányan talán felháborítónak is tartják. Valakinek lehet, hogy ezt meghallja ezt a mondatot, akkor még sértően is hangzik, nem igaz? Ítélet alatt vagy. És ez a mondat, amit ebből az ige szakaszból, ebből a hosszabb ige szakaszból felolvastam, ráadásul egy lator, egy gyilkos, rabló, bűnöző, talán visszaeső bűnöző szájából hangzik. Még sértőbben hangzik, mintha még jobban szurkálnának bennünket. És mégis milyen csodálatos, hogy az Úr még a bűnözők szájából is evangéliumot képes szólni. Hát lássuk meg ezen az estén, hogy hogyan képes még a vádakból is védőbeszédet szőni számunkra. Mert bizony ez a helyzet, kedves testvéreim, ítélet alatt vagyunk mindannyian. Ez az alapállás, ugye a bűneset óta, Én is, és mindenki, aki itt van a templomban, mindenki, aki itt van a világban, Krisztus nélkül ugyanazon ítélet alatt vagyunk, az Isten ítélete alatt. Anélkül, hogy találkoznánk vele, hogy megérintene bennünket, megérinteni a szívünket, hogy nem forgatná fel az életünket, a mi kis lápos, jó, nyugodt vizünket, anélkül bizony ítélet alatt vagyunk. És sokszor erről nem szeretünk beszélni. Nem szeretünk beszélni a szenvedésről sem. Kicsit olyan kínos, viszkető érzésnek, kellemetlennek tartjuk. Talán mert a kultúránkban egyre az hatalmasodik el, hogy a szenvedés, a halál és az ítélet is egy tabu téma. Olyan, amiről nem merünk beszélni, amiről inkább hallgatnánk. Mégis Isten igéje kimondja az igazságot. És bizony van, amikor a veszteség visz el a győzelemhez. És ez történik nagypénteken is, ez történik Krisztussal is, és ez történik velünk is. Mert képzeljük el, mi lett volna, ha Krisztus nem feszítették volna meg. Mi lett volna, hogyha a virágvasárnapi győzedelmes bevonulás folytatódott volna, mondjuk átcsapott volna győzelmes hadjáratokba, elfoglalta volna a királyi trónt? Mi lett volna, ha leszállt volna a keresztről nagypénteken, ami miatt olyan sokan gúnyolták és heccelték őt az ő nagy szenvedésének a délutánján? Lehet, igen sokan meglepődtek volna. Térdre estek volna az ő hatalma előtt, imádták volna. De nem változtatott volna azon, amit a zsidó könyve is megír a számunkra, és miképpen elvégeztetett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután az ítélet. Azután az ítélet. Ítélet alatt vagyunk, mert a bűn zsoldja a halál. Isten pedig igazságos Isten, aki betartja a szabályokat. Aki nem hagyja a bűn büntetés nélkül, mondja Mózes második könyvében az ige. Igen, ugyanazon ítélet alatt vagyunk. Kárhozatban, elszakadtságban, és ez nem csak nekünk szól. Ez a nagypéntek nagy üzenete, hogy ezt a Lator bizony Krisztusra is mondja. Ugyanazon ítélet alatt volt ő is. Miattunk. Itt kezdődik minden. Minden. Itt kezdődik az evangélium. Neki is meg kellett tapasztalni azt az elszakadtságot. Neki is meg kellett élnie Krisztus Urunknak azt az elhagyatottságot, a kereszten való átkot, hogy ugyanazon ítélet alatt volt, pedig ő nem volt bűnös. A többiek mindenki körülötte, mindenki itt is, én is, a többiek is, bűnösök vagyunk, de ő nem volt az, tudjuk. És persze, amikor bűnről beszélünk, akkor ez is egy kicsit ilyen kényelmetlen téma az embernek, mert valljuk be, azért úgy gondolunk magunkra, mint elég jó emberekre. Tudjuk, hogy mi is hibázunk az életünkben. Tudjuk, hogy hoztunk már rossz döntéseket, de igazából meg vagyunk ezzel békélve. Hiszen mindenki ezt teszi, hiszen senki sem különb. Sőt, talán néha azt is gondoljuk, beleszőjük a gondolatvilágunkba, hogy én még talán jobb is vagyok a másiknál. Vagy legalábbis az átlagnál. De Pál apostol írja ugye a levelében, hogy nincs különbség. Mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Írja a római levél. Mindenki. És nincsen kisebb bűn, vagy nagyobb bűn, bűn van. Istentől elszakadtság van. És persze mi tudunk néha kifogásokat is keresni, vagy tudjuk észrevenni a rosszat, ami körülöttünk zajlik, akár egy betegségben, akár egy gyász folyamatban, akár egy háborúban. De van, amikor bűnbakokat keresünk. Ki felelős ezért? A kevés fizetésemért biztosan a főnököm a felelős. A rossz ruhákért, a silány anyagért biztosan az anyagnak a minősége a felelős, vagy éppen a kínaiak. A késésért, hogyha valahonnan elkésem, lehet az idő hiánya felelős. Vagy egy őrült napom volt, nem én tehetek róla. Tudunk mindig kifogásokat keresni. Olyan is előfordul, ha már más nem talál az ember, akkor az Istent hibáztatja. Miért ilyen a világ? Miért ennyi szenvedés, amit az embernek el kell viselnie? Hát ha Isten jó és jót akar az embereknek, akkor miért kell szenvedniük? És előfordul, hogy nagypéntekről is úgy beszélünk, hogy kinek a hibája volt, hogy Krisztus keresztre feszítették. És akkor lehet dobálózni, hát a zsidóké, vagy Pilátusé, vagy éppen a római katonáké. Mindez arról szól, hogy áthárítsuk a felelősséget. De ne nézzünk tükörbe. Pedig, ha így gondolunk valamire is, ha így gondolkodik az ember, akkor csak annyit tud elmondani a Biblia is, hogy ugyanazon ítélet alatt vagyunk. Krisztus szenvedése nélkül, nagypéntek nélkül ugyanazon ítélet alatt vagyunk. És maradnánk időtlen időkig. Isten nagypéntekben mutatja meg, kedves testvérek, hogy mennyire komoly is a bűn. És Krisztusban mutatja meg, Krisztus kereszthalálában mutatja meg, hogy nekünk kellene ott lenni a helyén, nekünk kéne ott feszülni, levegőért küzdeni, minden egyes levegőért kínját átélni a kereszten. Igen, miattunk van, mert ítélet alatt vagyunk. Nekünk kéne az átkot elviselni, átélni a fájdalmat, amit addig, és hiszem azóta sem élt át senki olyan intenzíven, mint maga Jézus Krisztus, olyan fizikai fájdalmakat, de főleg az a lelki fájdalom, amit át kellett élnie, hogy ez az egység, a Szent Háromság egysége, addig, míg ott a kereszten volt és átok alatt volt, azt nem élhette át. Erről tanúskodik a 22. gyönyörű Zsoltárunk. Elszenvedte az emberek gonoszságát, a kínzást, a megaláztatást, a bűnösök közé sorolást, és hogy Istentől távol kellett lennie, hogy nem érezhette a jelenlétét. Igen, bűnösök közé sorolták. Ugye tudjuk, két másik kereszt is volt ott mellette. Két latornak a keresztje, akik teljesen jogosan és igazságos módon kerültek ítélet alá, ők azt kapták, amit megérdemeltek, hiszen tudjuk azt, hogy keresztre nem akárkit feszítettek, csak valami elvetemült bűnözőket, akik notórius rablók, vagy éppen gyilkosok voltak. Ítélet alatt voltak. Ítélet alatt vagyunk, de ezt nem azt jelenti, hogy fel is kell adni. És pontosan ez a történet az, ami megmutatja Krisztusnak a nagy kegyelmét, hogy még a legnagyobb bűnösök számára is van megváltás. Ugye a zsidókhoz írt levélből olvastam az elején, hogy miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután az ítélet, De ennek a versnek itt nincs vége, és most folytatnám. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett. Krisztus ezért áldoztatott fel, hogy ne legyünk ítélet alatt. A két gonosztevő között, a megfeszítettek között Jézus még nekik is hirdeti, hogy van megoldás, van megváltás, hogy nincsen olyan szenvedés, nincsen olyan elrontott emberi élet, amely helyrehozhatatlan lenne. Nincsen olyan szorongatott helyzet, amelyben őt meg ne lehetne látni, meg ne lehetne szólítani és kérni. Jöjjön a szívünkbe. Nincsen lehetetlen az Isten számára. Itt ragyog fel az Isten igazsága, hogy az ő kegyelméből tart meg minket. Még ott is, amikor az emberiség már totálisan elrontott mindent, ott ragyog fel az Istennek a kegyelme. Krisztusban, amikor szenved is a kereszten, ő még mindig bűnöket bocsát meg. Még mindig, akkor is, amikor az Atya elhagyja, akkor is Isten fia marad. Nem fordít hátat, nem száll le dacból a keresztről, vagy leckésztetésből. Engedelmes marad a kereszt halálig. A perzsák között van egy ismeretes mese, egy sakkról beszél ez a mese. Egy csodálatos uralkodóról, aki szeretett áruhában elvegyülni az emberek között. És egyszer szegénynek öltözve áruhában elment egy kazánfűtőhöz, aki vigyázott a tűzre. És ez a sah, ez a király mellé ült, és elkezdett beszélgetni vele, és rájött, hogy nagyon megkedvelte ezt a kazánfűtő, szegény, de mások által semmire kellőnek tartott embert. Ismét visszatért aztán hozzá többször is, és szíve együttérzéssel telt meg a magányos ember iránt. Mindig figyelte azt az embert, aki megnyitotta előtte a szívét, megszerette ezt az új barátját, aki annyira kedves, bölcs és mégis olyan szegény volt, mint ahogy ő maga magát annak érezte olykor. És aztán azt gondolta ez a császár, végre megmondom neki, ki is vagyok én igazából. És amikor eljött ez a pillanat, megkérdezte a kazánfűtőtől, hogy semmit sem kérsz. Ez a kazánfűtő azt válaszolta, igen, uram, értem, ki vagy. De mi okozta, hogy elhagytad palotádat, dicsőségedet, és leültél velem ezen a sötét helyen, és osztoztál kegyetlen sorsomban, és töröttél velem szívem boldogtalanságában is, vagy szomorúságában. Ennél drágábbat ugyan még mit adhatnál nekem? Hiszen magadat adtad. Másoknak adhatsz gazdag ajándékokat, de nekem magadat adtad. Tehát csak az a kérésem maradt hátra, hogy sose vondd meg tőlem barátságod ajándékát. Igen, egy csoda történik ebben a kis példatörténetben is, és csoda történik a nagypénteki keresztek között is, kedves testvérek. Amikor valaki megérti, mit jelent ugyanazon ítélet alatt volt Krisztus miattunk, és értünk. Megértette először is azt, ez a lator, aki szóba elegyedett vele, hogy ő is ítélet alatt van, jogos ítélet alatt van. Cselekedetünknek méltó büntetését vesszük. De Jézus is ugyanazon ítélet alatt volt, ártatlanul. Bizony érdekes ebben a történetben, hogy ott van egy csomó ember Jézus körül, és senki sem érti igazán, mi történik ott. És itt van ez az igazán bűnös ember, Egy igazán gonosztevő. És ő meglátja őt. Megérti ezt a lényeges pillanatot. És ledöbben azon a mérhetetlen tisztaságon és szereteten, ami ott függ a másik kereszten. Döbbenetes, hogy még a tanítványok sem értették talán. Sokan elbújdokoltak. János ott volt. Rábízta az édesanyját, és az édesanyjára Jánost, ugye? De talán ő sem értette teljesen, mi történik most. Akik több éve vele voltak, nem értették. És ez az igazán bűnös ember felismerte a szenvedő Jézusban a Krisztust. És bevallotta a bűnösségét. Addig szavaival élve, megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényest, nagyszerűt mind örökre látom. Nem takargatta, hogy ő bűnös. Nem próbálta másra hárítani. A börtönben dolgozó emberek szokták mondani, hogy annyi ártatlan embert, mint ott még sosem láttak. Hát ő nem teszi ezt. Ő tudja, hogy azért van ott a kereszten, mert valóban bűnös, és nem azért, mert elnyomták őt kiskorában az osztálytársai, vagy verték őt a szülei, vagy mert ilyen kisemmiző a társadalom, vagy mert a gazdaság, a politika az csak a saját malmára hajtja a vizet, és embertelen a világ, nem mondta azt, én csak áldozat vagyok, nem ezt érdemlem, nem itt kéne lennem. A Lator, kedves testvérek, meghallja azt, amikor Jézus imádkozik, és azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És mintha a szívét átdöfné ez a mondat, hogy Jézus érte is imádkozik. Hogy Jézus érte is ott függ a kereszten. Hogy ő bizony ártatlanul ott függ a kereszten. Kálvin így ír erről a Latorról, milyen világos látásuk volt a szemeknek, hogy meg tudták látni a halálban az életet, a romlásban a hatalmat, a gyalázatban a dicsőséget, a verességben a győzelmet, a rabságban is a királyságot. Nem tudom, volt-e a hitnek ilyen ragyogó példája, amióta áll a világ. Bizony, meglátta ott a kereszten Krisztust, aki érte áldoztatott fel, és értünk is. És meglátta azt is, ilyen állapotában is, hogy ő mégis király. Ugye azt mondja neki, hogy emlékezzél meg rólam, amikor visszajössz a királyságodba. Milyen csodálatos dolog ez. Nagypéntek egyik nagy csodája. Krisztusnak a nagy szeretete, még a kereszteken is, még a lehetetlennek tűnő helyzetekben is képes csodákat tenni. Képes összetört életeket újra egyesíteni. Ez az Istennek az igazsága, ami képes azt mondani ennek a férfinak, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Nem az írástudóknak mondja, nem a farizeusoknak, akik annyira tanulmányozzák az írásokat, annyira tisztában vannak vele, nekik azt mondja, messzelt sírok vagytok. De ennek az őszinte kereső szívnek és elismerő szívnek, bűnbánó szívnek azt tudja mondani, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Furcsának hallatszik ez az igazság, hogy ott vannak a zsidók, az írástudók, akik nagyon jó vallásos emberek voltak. És mégis ott káromolják a kereszt alatt az Istent. És ott van ez a Lator, akinek azt mondja, hogy velem leszel a paradicsomban. Furcsa dolog az Istennek az igazsága, mert nem emberi dolog. Nem részrehajló, nem töredékes, hanem valódi. És összeelegyíthetetlenül és szétválaszthatatlanul párosul az Istennek a szeretetével. Annyira más, mint ahogy mi elképzeljük, mint ahogy mi próbáljuk megítélni sokszor ugye az embereket, kigondolni, hogy milyen ember is ő, le is vonjuk a következtetéseket, akár tettek alapján. Isten igazsága az, ami győzedelmeskedik, és az ő szeretete az emberi szívekben is. És nagy péntek csodája, kedves testvérek, az, hogy a két lator közül az egyik, az élt azzal a lehetőséggel, lehetőségével, hogy Jézushoz közelebb kerüljön. A másik viszont nem. Nagy péntek csodája az, hogy nem kell mindig önmagunkat bizonygatnunk, hogy mi igazán tiszta és hűséges életet élünk. Nem kell mindig erősnek látszanunk és tettetnünk magunkat. Nem kell mindig azt mutatnunk, hogy mi milyen kiegyensúlyozottak vagyunk, milyen csodálatosan tökéletes a családunk, mi magunk. Csak nyissuk meg a szívünket Krisztus előtt. Lássuk meg őt a kereszten. Lássuk meg a saját keresztjeinket is. Nyissuk meg a gyengeségeinket is. Merjük elmondani. Mert akkor kezdődnek a csodák, amikor megmerjük ezeket vallani. A bűneinket, a gyengeségeinket. Kedves testvérem, te is, aki most itt ülsz a nagypénteki Isten tiszteleten, te elismered? Elismered, hogy szükséged van Krisztus kegyelmére, mert ő nélküle bizony ítélet alatt vagy. Nem kell mentegetnünk magunkat. Nem kell bűnbokot vagy kifogásokat keresnünk. Ne tegyük, ne mentegessük magunkat. Csak forduljunk Krisztus felé. Amen. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus Krisztus, kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor mi csak magunkra nézünk. Oly sokszor mi magunkat tekintjük áldozatnak, tele van a szívünk panasztal, elégedetlenséggel és zúgolódással, még talán nagy pénteken is. Holott te annyi mindent áldoztál fel értünk. Feláldoztad a mennyei dicsőséget, feláldoztad azt a hatalmat, feláldoztad az önbecsülést, feláldoztad az 33 évnyi életet, feláldoztad magadat, szenvedtél értünk, szenvedtél ezért a világért, ezért az emberiségért, eltűrted a megaláztatást, a gúnyolódást, az, hogy nevetség tárgyává tegyenek. És elszenvedted a halált, elszenvedted az ítéletet, értünk, miattunk. Urunk, köszönjük neked, hogy nagy péntek estéjén erre emlékeztetsz bennünket, és vésd olyan mélyen a szívünkbe, hogy minden nappal ezzel ébredjünk, tudatosan, hogy te kifizetted értünk az árat. Köszönjük azt neked, hogy mi annyira fontosak voltunk neked, mi bűnösök, fontosabbak, mint magad. Köszönjük neked, hogy olyan nagy szeretet van benned, és tőled annyit kaphatunk, olyan nagy szeretet, mint a barátban, aki feláldozza az életét a barátaiért. Köszönjük ezt az életet, az örök életet, nagypénteknek a szörnyűségét is. Mert bizony nélküled ítélet alatt vagyunk. De veled miénk lehet az örök élet. Veled miénk lehet a békesség. Az a lelki békesség, amelyet előtte még csak hírből sem ismertünk. Kérünk, hát könyörülj rajtunk, és segíts bennünket, benned élnünk, a te szeretetedben élnünk, és vinnünk, hirdetnünk tovább az evangéliumot. Segíts bennünket, Isten gyermekeiként tölteni az életünket, abban a szeretetben és szabadságban, ahogy elénk élted. És add, hogy a mi kisebb hála áldozataink is a te örömödre és dicsőségedre lehessenek. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Ámen.
Kegyelem nékünk és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket e jelen való gonosz világból az Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte az Úr Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Legrészletesebben Pál apostol adja ezt elünkbe az első korintusi levél 11. részének 23. versétől a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amin néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezeket mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsoráltak, ezt mondván, e pohár am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és iszátok-e pohárt, fűzi hozzá az apostol, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Próbáljuk meg azért magunkat, tanít tovább az apostol minket, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Úgy tudjuk megpróbálni most magunkat, megvizsgálni Isten szín előtt, ha őszinte imádságban most eléborulunk. Így jöjjetek, együtt imádkozzunk. Édesatyánk, hallottuk az igéből, és a szívünk ott legbelül igent mond. Ugyanaz ítélet, ugyanazon ítélet alatt vagyunk. Akár jobbról, akár balról állunk te melletted. Ha még kívülről nézzük távolságtartó módon a te szenvedésedet, teljesen mindegy, hogy valamilyen szempontból mi a jobb oldaliak közé, vagy éppen a bal oldaliak közé tartozunk. Akár erkölcsi, akár lelki, akár politikai, akár más vonatkozásban. Urunk, megvalljuk előtted, hogy igen, hisszük és valljuk. Mi mindnyájan, minden ember, Ádám és Éva bűnesete óta ugyanazon ítélet alatt vagyunk. És hogyha te be nem lépsz az életünkbe, ha te át nem ölelsz és fel nem emelsz minket, nincs mentségünk, nincs menekülésünk, nincs szabadulásunk. De köszönjük, hogy elkészítetted ezt a nagypénteki alkalmat, amikor most eléd állhatunk, leborulva szent színed előtt, és kimondhatjuk igazán. Vallom és vállalom, ugyanazon ítélet alatt vagyok, mint a többi ember. Nem vagyok jobb. Nem vagyok jobb attól sem, aki tőled jobbra áll, vagy balra áll. Nem vagyok jobb azoknál, akiket eddig lenéztem, vagy megvetettem, vagy csak csendesen megállapítottam, hogy azért én magasabb erkölcsi szinten élek. Nem vagyok jobb. Ugyanazon ítélet alatt vagyok. De köszönöm, és köszönjük, Urunk, hogy lehajoltál. Hogy te, amikor felemeltettél, akkor voltál igazán a legközelebb hozzánk. Amikor a kereszten a bűnért szenvedtél, akkor vállaltad a legmélyebb közösséget mi velünk. Köszönjük ezt neked, Úr Jézus Krisztus. Áldunk és magasztalunk, dicsőítünk téged, mert te szenvedtél helyettünk, mert te élted át a kínt, a legmélyebb szenvedést, az atyától való elszakítottság mély fájdalmát, pedig mi érdemeljük mindezt. Mi vétkeztünk, és te kaptál sebeket. Mi vagyunk bűnösök, és téged ítéltek el. De köszönjük, hogy ezzel győztél. Győztél a bűn, a halál és a kárhozat felett. És köszönjük, hogy aki hittel fölnéz rád, lélekben beléd kapaszkodik, az mind megmenekül. Mert aki segítségül hívja a te nevedet, az megtartatik, vallja az ige. Mert aki nem mentegeti magát és nem állítja, hogy jobb másoknál, azt te mind felemeled, átöleled, és mennyei magasságba viszed. És már itt a földön megtartott életet él a hívő, aki benned bízik és remél. Köszönjük, Urunk, így ezt az estét, köszönjük az úrvacsora lehetőségét, köszönjük, hogy megvallhatjuk neked igazán, vétkeztünk szent felséged ellen. Tisztátalanok a gondolataink, tele vagyunk irítséggel, sok-sok gonoszságot elkövettünk egymás ellen és ellened, végtelen sok mulasztás terheli a mi közeli és távoli múltunkat, de mindezt letesszük eléd, és kérünk, végtelen kegyelmedből bocsáss meg nekünk. Amen. Kedves testvéreim, bűneinket megvalva, valljuk meg most a mi hitünket, együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatának megfelelően még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is, mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe? Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért, háládatosságból egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is, kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, egyedül az Úr Jézus Krisztus érdeméért mindazoknak, akik tőle hívő szívvel kérik és elfogadják. Amen.